Ez itt továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja, amelyben témák ma este a frankfurti autószalon. A szünet előtt arról beszéltünk, hogy az egészen komoly luxusmárkák is a környezetvédelem és a hatásfok növelés, illetve a fogyasztás csökkentés irányába mentek, és lehetett arról olvasni beszámolókat, hogy olykor egészen furcsa megoldások, fura modellek születtek ebből. Miklós, láttatok ebből valóban furcsa megoldásokat?
Hát volt egy olyan Audi, amit így letakartak az elején minden ki arra tippelt, hogy hú, ez valami R8-as, ugye ez a legnagyobb sportkocsi az Audinak, ennek valami különleges változata. Hát végül is igaz lett, az e-tron nevezetű autót mutatták be, ami azért nem egészen R8-as, nagyon hasonlít hozzá, milyen szuper sportkocsi kaliberű külsőleg, de egyébként két elektromotor hajtja, elől-hátul van egy-egy elektromotor. Végül is belegondolsz, hát ki gondolt arra, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy esetleg elektromotor hajt majd egy olyan autót, aminél az a legfontosabb, hogy minél gyorsabb legyen, és minél gyorsabban elérje a csúcssebességét.
Ezt tudja ezt egyébként?
Igen, mindenképpen egy olyan rendszert építettek bele, amivel pontosan az a cél, hogy igen, gyorsan menjen és jól fölgyorsuljon a tempóra. De ezen kívül volt egy olyan szintén Volkswagen csoportos autó, az i vagy e-up, ami a Volkswagennek most a legkisebb autója, ugye erről lehet, hogy már a hallgatók is hallottak, hogy van egy app nevű kis autó, nagyon picike, nagyon minimál autó, elvileg az a cél, hogy a városban jól tudjanak vele közlekedni, és ennek volt egy elektromos változata, ami úgy tűnik, hogy 2013-ban ugye megszületik ez az autó, tehát talán már akkor szériagyártású lehet, és ennek van egy ilyen egy elektromotorja. 54 állandó lóerőt és 82 átmeneti lóerőt jelent, ami ugye lefordítva, hogy képes arra, hogy plusz még összesen 82 lóerős is lehet egy rövid ideig.
Igen, ez pontosan ezt jelenti, nagyjából 10 másodpercre képes erre, és most nagyon sok újdonság így jelent meg, hogy az elektromotornál megadnak egy átmeneti teljesítményt is, amit néhány másodpercig képes leadni.
Ez ilyen közúti kersz, hogyha jól
na hát pont ugye? A számból vetted ki ezt, mert pont erre gondoltam, hogy így tudják talán a hallgatók legjobban elképzelni, hogy mi lehet ez, hogy tudja használni, mondjuk gyorsításkor nem jöhet rosszul, ha éppen arról van szó, hogy előzni kell, vagy éppen egy olyan szituáció, amikor több teljesítmény van szükség. De egyébként nem csak ilyen autók voltak, mert azért széria autókat is hoztak Frankfurtba. A Kiát emelném ki, amelyik egy olyan egyterűvel jelentkezett, amelyik Opel Meriva méretű nagyjából, illetve a Renault Grand Modus, tehát ez a legkisebb egyterű kategória, B-osztálynak nevezik ezt, és Venga néven hoztak ezt az autót, különlegessége talán annyi, hogy a Kovács Miklós, akit talán a hallgatók is ismernek, ő tervezte, vagy az ő közreműködésével készült el a Kia Ceed, ugye ő a Kia-nál dolgozik, mint vezető formatervező, és ezt a csapatot, aki a Vengát csinálta, ennek is ő volt a feje, tehát valamilyen szinten egy magyar dizájn, így van, mondjuk. Egyébként nagyon jó pofa, mert nagyon hosszú a tengelytávja, tehát egy alsó középkategóriás autójénál jóval nagyobb tengelytávja, nagyjából akkor a tengelytáv, tehát kis autójénál jóval nagyobb a tengelytávja, és mi négyen beleültünk, kipróbáltuk ott a bemutatón, tökéletesen el lehetett benne férni. Azt még egyről nem tudjuk, hogy mennyi lesz ennek az ára, de azt tudjuk, hogy jövő januárban megérkezik Magyarországra, tehát szériagyártásban lesz már akkor 1.4-es és 1.6-os benzines és dízelmotorokkal készül, úgyhogy tulajdonképpen automataváltót is lehet hozzávenni, úgyhogy tulajdonképpen egy érdekes, színes darabja lesz ennek a kategóriának.
Tehát azt mondjátok, hogy a hagyományos autók fejlesztésében is azért tudtak hozni újdonságokat, most eltekintve az elektromos hajtástól, a különböző hibrid megoldásoktól, tehát a hagyományos hajtás, hagyományos építési módoknál is lehetett azért látni újdonságokat Frankfurtban?
Igen, természetesen. A széria modelleknél egyébként leginkább az figyelhető meg, hogyha egy olcsó autót veszünk, ott a tömegcsökkentéssel próbálnak meggazdálkodni. Ugye ezt vetették be a Citroen C3-asnál is, ami minden dimenziójában nagyobb, mint a mostani, viszont a tömege nem nőtt, ezáltal viszonylag szerény maradt a fogyasztása. Egyébként ez jövő tavasszal fog megjelenni. Mondhatni, hogy a mostani stílusjegyeiből is megőriz dolgokat, ahhoz hasonlóan csupán 5 ajtósként lesz, hiszen 3 ajtósként majd a Citroen Premium sorozatát, a DS3-ast fogják kínálni. A motorok azok nagyjából a mostaniak, Viszont elég érdekes az, hogy a dízelek mindegyike 118 g per kilométer széndioxid kibocsátás alatt marad, a benzinesek pedig 160 g per kilométer alatt, és a benzinesek azok mind euró 5-ösök. A dízelek közül pedig van egy 99 g per kilométeres széndioxid kibocsátású is.
Miklós?
Annyit még hozzátennék, hogy én még beleültem ebbe az autóba, és van egy olyan változat, ahol az ablak nem csak addig ér, ameddig egyébként szokott érni egy ablak, az első szélvédőről beszélek, hanem följebb, tehát belenyúlik tulajdonképpen a tetőbe is. Ilyet már láttunk, mert az Opel Astra is csinál ilyet, vagy az ahhoz is rendelhető ilyen megoldás. De nagyon érdekes, hogy olyan autót is kiállítottak, ahol fölötte, az autó fölött ilyen kék volt a tetőzet, hogy azt érez, mintha egy szép kék ég lenne fölötted, és valóban olyan jó pofa, mert ilyen kis autónál ezt érezni, hogy ekkora nagyat érez, nagyon sokat lendít a belső, a komfortérzeten, jobban érzed magad benne. Egyébként a meggyőzőek a belső anyagai az autónak, és a térkínálata is egészen jó, úgyhogy gondolom a Citroennek mondjuk erre szüksége is van, mert az eddigi C3-ast az annyira nem vitték már legalábbis az utolsó időszakban. De volt egyébként olyan autó is, például a Fiatnak egy Abarth változata, az 500-ast állandóan tuningolják mindenfele, és egy ilyen Tributo Ferrari kivitel volt, ami ugyanolyan piros volt, mint a legtöbb Ferrari, 17-szoros kerekekkel, és 1.4-es turbomotorra, 180 lóerővel, hát belegondolunk, hogy egy akkor autóz azért az egészen kellemes, igen, kellemesen sportos teljesítmény, de ott volt a Jaguarnak a legújabb nagy autója, amelyik... Mindenki tudja, hogy a Jaguar milyen konzervatív formával jelentkezett még néhány évvel ezelőtt, két kerek lámpa, viszonylag szögletes, hát ez a mostani, ez teljesen más, egy kupés limuzin lett tulajdonképpen az új Jaguar. Ami még szerintem érdekes, az a Superb, a Skoda Superbnek volt egy kihozták a kombi változatát, ugye eddig ebben a kategóriában a Skoda az eddigi Superbben nem jelentkezett kombiként, hát most itt van ez is, majdnem 5 méter, és a csomagtere pedig egészen elképesztő, mert 633 literes, és ha ledöntjük a hátsó üléseket, akkor 1865 liter keletkezik, hát tulajdonképpen furgon méretű. Ez az
ami még érdekes, hogy a Superb kapható elektromos csomagtérajtóval és egy parkolás segédrendszerrel, ami akkora helyre képes önállóan bekormányozni az autót, ami az autó hossza plusz további 80 centi, tehát így viszonylag kis helyekre is betehető, vagy illetve betehető egy 5,5 méteres helyre a 4,8 méter hosszú autó. Ez sok ilyen technikai újdonság van, de egyébként a tanulmányautók között is bőven lehet csemegézni. Itt volt például a Citroennek a kacsa reinkarnációja, ez egy 3,7 méter hosszú autó, annak az oldalívét hozza. A hajtáslánca egyelőre ismeretlen, de egy kicsiny belső égési motort vélhetően dízelt ígérnek, amelyhez egy önálló mozgatásra is képes villanymotor csatlakozna, és az akkumulátorai kívülről is tölthetőek lennének, hogyha megvalósulna.
A frankfurti autószalon újdonságait nézve, szerintetek hol van az a korszakváltás, amiről itt nagyon sokat beszéltünk a Tempóban az elmúlt nagyjából fél egy évben?
Azt gondolom, hogy én nem, hát öt évre satszolom ezt szerintem. 5 év múlva már kaphatók lesznek azok az autók nagy szériában, amik itt mondjuk Frankfurtban még tanulmányként voltak kiállítva. Ugye nagyban függ minden attól, hogy a gazdasági helyzet az hogyan változik, hiszen ezekhez azért pénz kell, és nem csak a fejlesztésre kell pénz, hanem aztán meg kell, hogy ezeket vegyük. Tehát fölöslegesen nem fogják kitalálni ezt. Most az is egy jó kérdés, hogy mi lesz a benzin és a gázolaj lobbival, mert ugye, hogyha van nagy mennyiségű elektromos autó, és ez alternatíva, akkor majd a másik oldal, azaz a benzinesek el fognak gondolkodni azon, hogy ugyan adjuk-e olcsóbban mondjuk az üzemanyagot, vagy hogy más irányba el kéne menni, mert ugye senki se akarja azt, hogy csökkenjen a bevétele, tehát ők is ki fognak valamit találni, de azt gondolom, hogy a hibrid, az elektromos hajtás muszáj, hogy bejöjjön, hiszen most már maradjunk megint csak az elektromos autóknál, a technika olyan nem különösebben bonyolult, tehát meg tudják oldani, valószínűleg idővel még olcsóbbá is válik, és akkor innentől kezdve meg ott a tömeggyártás, akkor miért ne, ha lehet. És ráadásul egyértelműen egyre nagyobb követelmény az, hogy tiszták legyenek a városok, de akinek esze lesz, azt gondolom, hogy ezt kihasználja, és azt mondja, hogy itt vagyok Budapesten, elindulok mondjuk Érdről, bejövök a belvárosba, ki visszamegyek, ez egész 50 kilométer, miért ne elektromos autóval jöjjek.
Egyébként az ma már teljesen nyilvánvaló, hogy a következő lépcsőfok az elektromos hajtás.
Én azt látom, hogy ezt tartják a legegyszerűbbnek, mert ugye beszélünk itt üzemanyagcelláról már évek óta, meg hidrogénhajtásról, de hát ezek a villanymotorok, vagy ezek a megoldások, amit most alkalmaznak, ezek már ismertek több évtizede. Tehát tulajdonképpen nem kell újdonságokat keresni, nem kell veszélyes hidrogéntartályokban gondolkodni, és nem kell bonyolult üzemanyagcellás rendszereket összeállítani, amik egyébként zárójelben, ugye ahogy haladunk előre az időben, azok is egyre kevésbé lesznek bonyolultak, hiszen rájönnek olyan megoldásokra, amire mondjuk 5 éve még nem esetleg, de mindenképpen ez egy relatíve egyszerű megoldás. Gondoljunk csak a Revára, ugye, hogy most miből állt, összerakták, akkumulátor kell bele, egy elektromotor kell bele, azt kész, azt kell megoldani, ezek tartósak legyenek, és az akkumulátor sokáig bírja, és az árakat kell lecsökkenteni.
Voltak egyébként Frankfurtban üzemanyagcellás vagy hidrogénhajtású modellek?
Az az érdekes, hogy a vadonatúj modellek között nem, tehát a gyártók inkább törekedtek a közeljövőben megvalósítható modellekre, ezek pedig úgy néz ki, hogy jelenleg leginkább a kívülről tölthető vagy belső égési motorral tölthető elektromos autók. Az üzemanyagcellás autók vélhetően később fognak megjelenni, és hát egyébként a Honda áll ebben a legjobban, neki ugye már működő FCX-e van, viszont a Honda nem volt jelent Frankfurtban.
A gazdasági válságnak más jeleit láttátok?
Én voltam az előző frankfurti, meg azt megelőző szalonon, illetve több európai szalonon az elmúlt időszakban, és azt kell mondjam, hogy az a fajta megalománia az nem nagyon szűnt meg, ami eddig is jellemző volt a márkákra. Hát a Mercedes önálló, hatalmas önálló pavilonnal jelentkezett, ahol annyi autó volt, hogy mint égen a csillag, és külön bemutatták a régi autókat, ami mondjuk a század előtt, már mint 1800-as évek végén az első autók, és aztán így tovább, tehát még egy ilyen tárlatot is csináltak a régi autókból. A BMW olyan csarnokban volt, hogy saját próbapályája volt ott a csarnokon belül, tehát be lehetett ülni sofőr mellé, és végigvittek belül a csarnokon. Én azt gondolom, hogy ez nem arra utal, hogy ő nekik mondjuk forintok, illetve hát euróban kellett volna gondolkodni, hogy úristen mennyi spóroljanak, és esetleg mondjuk a kiállítási területet kisebbre vegyék. A látogatók számáról nem tudok nyilatkozni egyelőre, de valószínűsítem egyébként azt is, hogy az ilyen szalonoknak a látogatottsága azért csökkenni fog az elkövetkező időszakban, hiszen ma már az interneten mindent meg lehet látni, nem kell elutazni ezért akár 1500 kilométert az ország, a világ egyik pontjára, és azt hiszem, hogy a jövő az ez lesz, hogy virtuális szalonok lesznek. Én ezt gondolom.
Katona Mátyás és Karner Miklós az autóstak munkatársai voltak ma itt velünk, és számoltak be a frankfurti szalonról. Köszönjük szépen!
Köszönjük, viszont hallásra!
Köszönjük szépen, viszont hallásra!
Ez volt már a Tempó, találkozunk egy hét múlva kedden este 6:30-kor. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak, búcsúzik a műsorvezető, Lavaj Rihárd, viszont hallásra, minden jót!